Van múltad. Az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Pongor Csaba.
Mesélj valamit a 70-es évekről.
Hát a 70-es években fejeztem be az általános iskolát, és utána kezdtem el a középiskolát. Hát a klasszikus kommunista rendszer volt, az általános iskolát azt véletesen végeztem el, és utána pedig bekerültem Debrecenbe a Landel Jenő szakközépiskolába, és ott tanultam.
Emlékszel arra, hogy történelem órán mit tanultatok, mit mondtak másképp, mint ahogy ma mondanának, mi volt az, ami hangsúlyos volt?
Hát az általános iskolában ott egyértelműen a szovjet hatalom, a szovjet hadseregnek, vagy a vörös hadseregnek a felszabadító tevékenysége, ez uralta a témát, mármint a Szovjetunióval kapcsolatos témákat, de természetesen a magyar történelmet is tanultuk, de világos, hogy szocialista szemszögből és a szocialista ideológiának megfelelő történelmet tanultunk. Mondjuk azért világos, hogy a Mátyás korszakokat, vagy a Mátyás korszakát, vagy a magyar királyokat, ugye hát ezt nem lehetett, vagy a török időszakot ezt nem lehetett megmásítani, de azok, amelyek a közvetlen, rövid történelmi korszakhoz tartoztak, azok egyértelműen a szovjet befolyásnak a dolgait lehetett hallani. Ez érvényes volt a középiskolára is, de mondjuk a világtörténelmi kitekintések és az egyéb történelmek, azok a tényszerű történelmek voltak.
Középiskolában is? Amikor már úgy 18 évet is elértétek, tehát akkor már lehetett volna akár komolyabb dolgokkal is foglalkozni, meg komolyabban így ideológiát osztani, akkor mennyire történt ez meg?
Ha arra gondolsz, hogy a szamizdat, vagy a kommunista ellenes tevékenységek mennyire voltak ismertek, akkor azt mondom, hogy nem nagyon voltak ismertek. Az én korosztályom ugye az megérte a Fidesznek a születését, és a Fidesz körüli háttérinformációk, amik nyilvánosságra kerültek, ugye azok abba az időben rendszerellenes tevékenységnek tűntek, illetve az ország tevékenységét, vagy az ország hangulata ellen, vagy az ország államát megbolygató tevékenységnek minősültek, és azokat úgy is lehetett, hogy mondjam, hallani, vagy úgy is lehetett megismerni, mint egy olyan szervezetet, vagy egy olyan tömörülést, amelyik az ország vagy a rendszer ellen irányult. Aztán később, ugye a rendszerváltás időszak, ez teljesen más színbe tüntette fel ezt a dolgot, de abban az időben ezek a dolgok nem ilyen élesen vetődtek fel, mint amilyen élesen a rendszerváltáson ezek megvalósultak. Akkor még működött a politikai rendszernek az elnyomó hatalma, illetve az országban az elnyomó hatalom. Ezeket azért nagyon lehetett, vagy ezeket az információkat nagyon nehezen lehetett megszerezni.
Könnyű volt-e munkahelyet szerezni, mert már hallottunk olyat, hogy igen, illetve milyenek voltak a felvétel és az első évek, napok körülményei a munkahelyen?
Nem tudom, hogy te még arra emlékszel-e, hogy bár nem hiszem, hogy a kötelező foglalkoztatás volt érvényben. Magyarul ugye, ha valakinek nem volt munkahelye, akkor azt úgy hívták annak idején, hogy KMK-s, tehát közveszélyes munkakerülő, amit ugye, ha a rendőr igazoltatott és nem tudtál munkahelyet bemutatni, akkor meg is büntettek, vagy előállítottak, vagy valamilyen intézkedés hoztak ellened. Ami azt jelenti, hogy túlfoglalkoztatottság volt a vállalatoknál, a klasszikus szocialista vállalatoknál egyértelműen túlfoglalkoztatottság volt. Hol lehetett ezt megtenni? Leginkább az adminisztrációban, vagy pedig mondjuk olyan munkáknál, amelyek különös szakértelmet nem igényeltek. Tehát lehet, hogy 3 kőműves kellett egy TMK csoportba, de mondjuk 6 kőműves volt, mert kötelező foglalkoztatás volt. Az elhelyezkedés az viszonylag könnyen ment, vagy az intézetek, tehát a tanintézetek próbálták terelni a tanulóknak az útját az intézetek felé, vagy pedig voltak hirdetések, vagy nagy szocialista vállalatok, építőipari vállalatok, útépítések, panelházak építése, meg felszívták ezeket a munkaerőket. Amikor oda kerültél, akkor gyakorlatilag kezdted a ranglétrának az alján, és amennyiben szerencséd volt, akkor tudtál előre haladni. Abban az időszakban azok olyan feltételek voltak, hogy kisztagnak kellett lennie, pártagnak kellett lennie, és mondjuk ha felsőfokú végzettséggel is rendelkezett az ember, akkor lehetett haladni elő a ranglétrán. Ha nem, akkor elképzelhető, hogy nehezebben tudott a szakmai életben érvényesülni egy-egy ember. Működtek személyzetisek, ezek a személyzetisek gyakorlatilag politikai beállítottsággal figyelték az embereket, és sok embernek a karrierét képesek voltak ketté törni is.
Szerinted is könnyű volt a munkaszerzés?
Hát maga a munkaszerzés az igen, de hát ez nem azt jelentette, hogy egy, mondjuk ha ha mai időszakhoz viszonyítom, akkor valóban el lehetett helyezkedni, lehetett munkát kapni, és egy biztos, stabil hátteret lehet teremteni, csak hát milyen körülmények között, vagy milyen feltételekkel, ugye? Egy adott alagútba voltál bekényszerítve, amennyiben meg akartál felelni az elvárásaidnak. Ha nem sikerült, és mondjuk szembe kerültél mondjuk a vállalatvezetőivel, vagy a kollégákkal, akkor elég könnyen utcára kerülhettél, de az is igaz, hogy máshol el tudtál helyezkedni, és máshol föl tudtak venni. Tehát a munkanélküliség abban az időszakban az ismeretlen fogalom volt. Még egyszer mondom, hogy közveszélyes munkakerületnek minősültél, hogyha nem dolgoztál, tehát kötelező volt, hogy munkád legyen. Kötelező volt a foglalkoztatás, ez állami szempont volt, vagy állami cél volt.
Milyenek voltak szerinted a bérek? Meg lehetett-e belőle élni? Mit tudtál belőle megvenni? Tehát úgy reál szinten az, hogy hány forint volt, nyilván nem mond semmit. Tudtál-e mondjuk lakást venni, ha akartál?
Hát a bérek azok biztos, hogy alacsonyak voltak, de ezt mondjuk a mai körülmények között is elmondhatja az embereknek a nagy százalék, hogy alacsony bérért dolgozik. Az alacsony bérek azok, mondjuk ha saját magamat nézem, én is órabérért kezdtem dolgozni, majd azt követően havi fixem lett, de azok az összegek is arra voltak elegendőek, hogy mondjuk egy nem rendelkezett az ember megfelelő szülői háttérrel, és mondjuk nem örökölt, vagy nem voltak olyan anyagi tartalékai, amelyek mondjuk segítették volna az előrehaladását, akkor viszont hosszú pólórásra kellett neki felkészülnie, bár működtek az államnak olyan szociális intézményei, akkor még tanácsok voltak, tehát tanácsi lakások, állami segélyezések, vagy szociálpolitikai kedvezmények, amelyekkel el lehetett indulni az életbe. De hát ez mondjuk egy 20-30 év távlatában mondjuk egy lakótelepi panellakásnak a szintjére kell gondolni, meg mondjuk 10 évenként egy üdülésre, ha nem volt arra lehetőség, hogy mondjuk a vállalatoknál működő szakszervezetek által egy beutalóval el lehessen menni mondjuk a Velencei tóra vagy a Balatonhoz. A pénzek az átlagember szintjén valóban alacsonyak voltak. Azok, akik nagy jövedelemmel rendelkeztek, azok vagy kiemelkedő képességgel rendelkeztek, vagy a politikában voltak olyan szereplők, ahol jól megfizették őket, vagy esetleg valamilyen szülői háttér, vagy öröklés, vagy esetleg családi vagyonok, amelyek segítették a fiatalnak mondjuk a boldogulását. Ezek a lehetőségek mondjuk akkor teljesen másabbak voltak, mint a mai kor szerint, vagy a mai időszakban.
Most még szeretnék kicsit a korszak médiájáról kérdezni, újságokról, tévéről. Van-e bármi olyan, amire így emlékszel, jelentősebb dolog, meglepő vagy jellemző, ami benne volt a tévébe meg az újságba?
Az újságoknál ugye a Szabadföldre emlékszem, mert a szüleim azt olvasták, aztán majd a Hajdúbihari Naplóra, a Népszabadságra, akkor a Népszavára, a Nőklapjára, ezek az újságok, Ludas Matyi, ezek az újságok voltak, amelyek a kezünkbe kerültek abba a korszakba, vagy ha fiatalokra gondolok, akkor azt hiszem, hogy Kisdobosnak hívták, akkor volt Pajtás nevű újság, Füles, ilyenekre emlékszem. Hát ezek biztos, hogy abban az időben egy cenzúrázott sajtó volt, és ugye azok a riportok, vagy azok a cikkek, amelyek megjelentek, azok elős politikai szűrőn mentek keresztül. A tévében, a tévéhíradóra emlékszem, voltak belföldi hírkommentátorok, akkor voltak külföldi hírkommentátorok, és véleményeket mondtak a különböző riportokhoz, tehát nem csak egyfajta egy riport vagy információ közlés volt, hanem egyfajta véleményalkotás és véleménymondás is a hírekről, ami valószínűleg, hogy az ország népének a tudatának a formálását, vagy idézőjelbe teszem a tanítását is jelentette. Ilyen műsorokra emlékszem még, hogy a Hét vagy a Panoráma, amelyek hazai és külföldi eseményeket dolgoztak fel, és mutatták be az ország lakosságának. A rádióban, hát ott a Déli Krónika volt, az meg az Esti Krónika volt, azok, amelyeket mondjuk az én szüleim hallgattak, és onnan szerezték az információkat, de az a kis a hírek mellé mindig kommentárokat és kiegészítéseket közöltek. Hát ezekre emlékszem. Ez a fajta kereskedelmi híradás, ami az utóbbi időben van, vagy kereskedelmi televíziózás, ez abban az időszakban teljesen, vagy bulvársajtó, ez teljesen ismeretlen volt, illetve én nem találkoztam vele. Hát külföldi véleményeket meg nagyon nehezen lehetett megismerni. Abban az időben is inkább a Pravdáról, vagy a szocialista hírsajtóból, vagy sajtóból lehetett véleményeket hallani. Mondjuk egy Times-nak, vagy egy német újságnak a véleményét nagyon nehezen lehetett mondjuk egy hajdubihari kisfaluban megismerni, és mondjuk erről tudomást szerezni.
Volt még az előbb szó, hogy ahhoz, hogy munkát szerez, kisztagság kellett, ez mit jelentett?
A munkát azt kaptál, hogyha nem voltál kisztag is, de mondjuk egy társaság, vagy egy, akkor ugye vállalat volt, egy vállalatnál elhelyezkedtél, és mondjuk fölvettek téged valamilyen szakmunkásnak, vagy mérnökgyakornoknak, vagy valamilyen asszisztensnek, akkor ahhoz, hogy tovább tudjál a ranglétán lépni, és mondjuk csoportvezető legyél, vagy osztályvezető helyettes legyél, vagy brigádvezető legyél, vagy később aztán osztályvezető, vagy felsővezető legyél, hát ehhez benne kellett lenni a társaságnál. Ugye akkor még a társaságoknál működtek, illetve a vállalatoknál működtek a politikai szervezetek, kis szervezet, pártszervezet. Ha nem tudtad megszerezni mondjuk a kis titkárnak, vagy a pártitkárnak a támogató véleményét egy kinevezéshez, akkor nem biztos, hogy te voltál az, aki megkaptad ezt az állást. Tehát ehhez mindenképpen szükséges volt a rendszer politikájához való alkalmazkodásod is. Az nagyon nehezen lehetett elképzelhető, vagy nagyon ritka volt, hogy nem volt pártag, vagy nem volt kisztag, és mégis mondjuk vezetőbeosztást tudott elérni. Ez olyan ritka volt, mint a fehér holló.
Most felsorolok néhány történelmi eseményt, hogyha bármit a médiából, vagy a köznapi életből tapasztalat útján, vagy bárhonnan máshonnan tudsz róla, akkor mondd, ha nem, akkor mondd azt, hogy nem, mert sok olyan van közte. Kezdjük vagy ami szóba jöhet egyáltalán. Csehszlovákia 1968.
Hát a cseh eseményekről nekem a családból az jut eszembe, hogy van olyan, aki 68-ban kim volt a forradalomnak a leverésén, a családból, tehát mint sorkatona kivitték, és ott kellett neki harcolnia. Hát gyakorlatilag ezt a magyar 56-hoz tudom hasonlítani. Végül is egy kísérlet arra, hogy a szovjet hatalomból megpróbált a cseh köztársaság is annak idején kitörni. Sikertelen volt, tudjuk, és végül is ugyanolyan retróziók és elnyomások következtek, mint nálunk 56 után.
Következő a Holdra szállás 69-ben volt.
Hát ha ott eszembe jut ez a mondat, ugye, hogy amit az Armstrong mondott, hogy kis lépés egy embernek és nagy lépés az emberiségnek, az a pillanat, amikor lelépett az űrhajónak a lépcsőjéről a Holdra.
Ezt adta már a Magyar Tévé is?
Hát én láttam a Magyar Tévében, csak azt ne kérdeznek, hogy mikor, mert valamikor a 70-es évek elején vették a szüleim a tévét. Hát most azt nem tudom pontosan, hogy felvételről láttam, vagy valahol láttam egyenesbe, de én ezt gyerekkoromban láttam ezt a képet, és erre határozottan emlékszem, meg azóta aztán milliószor megismertem.
Kubai rakétaválság 62-ben.
Hát hogyne, erről sokat lehet hallani, vagy sokat lehetett hallani a rendszerváltás után, és erről nekem a Hruscsov jut eszembe, amikor az ENSZ közgyűlésén a cipőjével verte az asztalt, és ott próbált ugye a szovjet érveknek érvényt szerezni. Itt fölvetődött annak a lehetőség, hogy kitör a harmadik világháború, meg fölvetődött annak a lehetőség, hogy atomcsapás éri a földet mind a két oldalról. Tehát gyakorlatilag egy nagyon vészes helyzetnek lehet, vagy lehetett, vagy vészes helyzet lehetett az. Utólag ugye a történészek azt mondják, hogy talán fölvetődött itt több millió embernek a esetleges megsemmisítése azzal, hogyha valamelyik nagy hatalom atomcsapást indított volna el. Hát ez a fegyverkezési hajszának az egyik kritikus lépése, vagy kritikus szintje. Hát ebből le lehet vonni a tanulságot, hogy ma is valószínűleg, hogy akkora atomarzenál van a világon, hogy mondjuk az egész földet el lehetne mondjuk órákon vagy perceken belül.
A lakóhelyről kérdeznék. Legyen a régebbi lakóhely, ilyek közül emelj ki egyet, és azt mutasd be, hogy milyenek voltak a körülmények, volt-e olyan szintű felszerelés, mint most is, hogyha feltételezem nem, akkor miben volt kevesebb, tehát mondjuk, ahol kezdtétek, azt bemutathatod. Vagy egy albérletet, vagy egy kollégiumot, hogy hogy nézett ki?
Mi albérletbe kezdtünk, ugye 80-val 3-ban házasodtunk össze, és utána albérletben voltunk egészen 86-ig. Az albérletünk az a Kinizsi utcán volt, az egy szoba konyha spájz volt, és még fürdőszoba se volt. A WC az a volt a lakáshoz építve, de egy külső udvari WC volt megoldva, még nem is angol WC volt, és ez 1984-ben volt, tehát a víz az be volt vezetve, de ezen kívül más, az áramon kívül meg a vízen kívül más nem volt. Gyakorlatilag a főzéshez szükséges gázunk az propánbután gáz volt, tehát palackos gáz volt, a fűtés pedig akkoriban ugye még gázolajjal működő kályhákat lehetett vásárolni, gázolaj működtetésű, vagy fűtőolaj a működő olajkályhánk volt. Picit úgy mondom, hogy nomád körülmények voltak, de hát abban az időben ez teljesen elfogadott volt, tehát nem mi voltunk az egyetlenek, akik így indultak az életben. Arra alkalmas volt, hogy egy élet elinduljon, vagy egy család elinduljon, aztán el kellett onnan jönni, ez volt a cél, takarékoskodni kellett. Még abban az időben voltak lehetőségek lakást úgy szerezni, hogy bizonyos kedvezményeket, vagy szociális kedvezményeket az ember igénybe vegyen, és akkor így kerültünk mi is egy úgynevezett ifjúházasok otthonába, ami már egy összkomfortos gazonlakás volt, és majd azt követően vásároltuk az első lakásunkat a lakótelepen. Hát ha mondjuk az induló körülményeket nézem, meg a mostani körülményeket nézem, akkor azt tudom mondani, hogy több száz százalékos javulás következett be.
Kollégiumban laktál?
Laktam, hogyne, egy évig laktam a debreceni Móra Ferenc kollégiumban az Árkány utcán.
Ez középiskolai kollégium.
Középiskolai kollégium, így van.
Még arról mesélj egy kicsit, hány ágyas szobák voltak, miket lehetett használni? Volt a tévé?
Azt mondja, ha jól emlékszem, 15 ágyas vagy 16 ágyas volt a szobánk. Csak fiúk laktunk a kollégiumban. A legkisebb szoba az, ha jól emlékszem, 5 ágyas volt, a legnagyobb az 25 ágyas volt. Közös fürdő volt, tehát volt egymás mögé fő volt szerelve, vagyok, nem tudom én, 10 mondjuk mosdókagyló, meg volt mondjuk 5 vagy 6 zuhanyzófülke, közös WC-vel voltak egymás mellé ilyen funéllemezzel elválasztott boxokban volt, vagy 5 vagy 6 WC, amit lehetett használni, és akkor ez volt, hogy be voltunk osztva, hogy melyik szoba mikortól vehet igénybe a fürdőszobát, és így lehetett egy ilyen rotációba a reggeli tisztálkodást, meg a vécézést elintézni, vagy mondjuk az esti fürdést elintézni. A napi rend az volt, hogy reggeli volt, a reggeli pincehelyiségből, egy alaksorból, és két emeletből, ha jól emlékszem, egy földszintből és egy emeletből álló, vagy kettő emeletből, már erre most nem emlékszem, hirtelen épület volt, és az alaksorban volt a étterem, hogy sorba kellett állni az étteremnek az ajtaja előtt, és akkor libasorba kellett menni, egy tálcára venni, és akkor ott volt a reggeli. Elmentünk az iskolába, amikor visszajöttünk a suliból, attól függően, hogy hány órád volt, akkor visszajelkeztél, akkor tudtál ebédelni, utána volt szilencium, ez a szilencium ugye ez tanulási időszakot jelent, a szilencium után, ha volt kimenőd, akkor kimehettél a városba, egy órát, két órát, három órát, attól függően, hogy ezt hogy kaptad meg. Ha nem volt menőd, akkor a kollégiumban, a szobában kellett eltölteni a szabadidődet. Volt tévészoba is, meg volt játékszoba, csocsózni lehetett, rexezni lehetett, a tévészobában közös tévénézés volt, és utána pedig az esti vacsora következett, vacsora után pedig fürdés, tisztálkodás, és akkor utána pedig volt takarodó. Na most ez így ment, hétvégén nem lehetett mindig hazajönni, volt, amikor benn kellett maradni, tehát szombat, vasárnap is ott töltötted az idődet, annyi volt, hogy szombaton, ha azt hiszem, hogy délután és vasárnap délután is volt kimenőd, akkor kimentél a városba, és akkor ha volt pénzed, akkor moziba mentél, vagy foci mencsre mentél, vagy udvaroltál a lányoknak, tehát vagy elmentél sörözni a fiúkkal, ugye már amikor nagyobb vagy idősebbek voltunk, így teltek a napok. Volt nevelőtanárunk, én emlékszem rá, Újvárosi Gábornak hívták a nevelőtanárt, aki gyakorlatilag a felügyeletünkkel foglalkozott, meg azokkal az ügyes-bajos dolgokban a segítség, vagy olyan ügyes-bajos dolgokban segített, amiket nem tudtál mondjuk megoldani. Ha el kellett menni mondjuk egy papírt elintézni a tanácshoz, vagy esetleg az iskolában voltak gondjai, de akkor ezekben segített, illetve felügyelte a kollégiumban a rendet, hogy betartjuk-e, és úgy élünk a napi rendnek megfelelően.
Elhangzott. Van múltad. Az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Pongor Csaba. A felvételt ifjabb Pongor Csaba készítette 2007-ben.